Hogy azt mondtad, hogy két film között egy könyv, vagy valami egyéb, egy kis gasztronómia, vagy valamilyen egyéb kutatás. Egyáltalán hogy találkozik, és én most nagyon banálisan, de a KIH-tól indulnák el, hogy hogyan válik szenvedélyé egyáltalán egy ilyen dolog Agatha Christie-n felül, hogy azt szemelgessed, vagy Dumas-nak a gasztronómiai élményeit, és vonatkozásait, és jelzéseit szemelgessed a könyveiből.
Ehhez kell szerintem alapvetően egy felkérés, mert most az Agatha Christie irodalmi szakácskönyvből azt szerették volna, hogy legyen egy kötet. Ez nem az én ötletem volt, hanem Szász Zsolté, ő találta ki. Sokáig gondolkodtam azon, hogy ez hogy legyen egy izgalmas dolog. Ugye Agatha Christie-ről nagyon sok mindent elmeséltek már. Azon gondolkodtam, hogy mi az, ami eddig nem lett elmesélve, és hogy hogyan tudnám megrajzolni az ő kulináris portréját. Hogy miért szeretek egyedül így összeszerkeszteni egy könyvet, és amihez ugye fordítani kell, mert ezt csak én csinálom. Amikor dokumentumfilmet csinálok, vagy hát filmet, akkor az egy csapat, ami szuper, de ugye rengeteg dolog nem tőlem függ. Meg kell tanulni döntéseket hozni, és meg kell tanulni elengedni azt, hogy bizonyos dolgokra nincsen ráhatásom. Viszont, hogyha egy könyvvel foglalatoskodom, akkor az lehet csak az én önző nézőpontom vagy szemszögem, és csak rajtam múlik, hogy ez mikor és hogyan készül el. Tehát én reggel 8-kor le tudok ülni, nem kell megvárni, hogy előjön délután 2-kor a nap, nem kell várni forgatási engedélyre, nem kell várni interjú engedélyre, nem kell várni arra, hogy ekkor érjen rá az operatőr, vagy akkor érjen rá a vágó, hiszen más dolguk is van, hanem ez csak tőlem függ. A gasztronómia és az olvasás az pedig én nekem kicsi korom óta szenvedély. Most már, 35 éve legalább főzök.
És gasztronómia is? Gyerekkor óta?
Igen. Én szerettem a hasam mindig is. És mindig is a minőséget. Tehát, hogyha lehetett választani, hogy egy pici finom, vagy pedig egy kosár rossz, akkor én az egy pici finomat választottam. Tehát inkább egy őz, mint ezer légy, hogy mondjuk egy ilyen példát. Ez nekem mindig számított, nem tudom, hogy miért egyébként, mert otthon nem volt a főzés meg az evés olyan kulcskérdés, hanem ugye száján keresztül ismerkedik meg az ember az élettel, meg a világgal. Nekem ez így fontos volt. Van, akinek meg az fontos, hogy nem tudom, miért épít, stb. Meg hát ugye ennek van egy dinamikája, hogy az evésnél mindig összeül a család, vagy legalábbis ez nálunk így volt, akkor figyeltem azt kicsi koromban, hogy egyik nagymamámnál milyen a terített asztal, a másiknál milyen, mennyire más, hogy állnak ehhez hozzá. Tehát, hogy az egész embernek a karakterét megrajzolja az étkezéshez való hozzáállás. Alapvetően szerintem minden alkotó ember a mentális egészsége érdekében, amikor mondjuk én konkrétan nem tudok filmet forgatni, akkor ugye valamit kell csinálni. Mert én nem szeretnék egy ilyen kocsmában kesergő lehettem volna figura lennek, én szeretek dolgozni. És akkor ez olyan, hogy ezt csináltam egyedül, és akkor vagy van kiadója, vagy nincs, ha nincs, akkor újabbat keresek fel, stb. Tehát ezt szeretem ezt így összerakni, ezzel bíbelődni.
Milyen az a kulináris portré egészen pontosan? Mi minden van még benne? Vagy kizárólag arra szorítkozik Agatha Christie esetében például, hogy ő mit főz és eszik, és mit emleget? Vagy azért az ember bele kerül valahogy?
Belekerül, abszolút belekerül, mert ugye mindig a hely határozza meg az embert. Ő is ugye, amíg gyerek volt, nem dönthetett az életéről, viszont abban érzek egy hasonlóságot, hogy ő is mindig figyelt. Tehát én is egy ilyen nagy megfigyelő alkat vagyok. Ugye Franciaországba költöztek gyerekkorában, ez volt az első dolog, amikor tudtam, hogy én ezzel a nővel szeretnék együtt dolgozni. Azon kívül, hogy addig már nagyon sokszor olvastam meg a Christie könyveket. Kiderült, hogy gyerekkorában anyanyelvi szinten megtanult franciául, mert hogy ott éltek. Az apukája nagyon beteg volt, és a tengeri levegőn kúrálták, illetve is szegényedtek, mert rossz embereknek adták oda a családi kötvényeket, akik eltékozolták, és olcsóbb volt nekik Franciaországban élni. Tehát, hogy például ez meghatározta a francia kifinomultsághoz és kulináriához való kapcsolatát, és aztán utána ugyanígy, akikhez kapcsolódott, sodródott, megélte ugye az első világháborút, megélte a második világháborút, volt neki egy első katonaférje, utána lett egy régész férje, akivel utazott a Távol-Keletre, azután egy gyermeke, háztartást kellett vezetnie, meghívta az angol királynő vacsorázni, amikor ugye megkapta az egyik legnagyobb brit érdemrendet. Én azt próbáltam meg, hogy lineárisan végigmentem az ő életén, ehhez mi kapcsolódott, ő ezt fontosnak tartott az életrajzi regényében leírni, hogy náluk milyen volt egy gyerekkori, még nagyon gazdag, 10 órai habos kakaóval és frissen sült süteménnyel, leírta, hogy a Közel-Keleten a régész férjével miket ettek, stb. Stb. Tehát ahogy az önéletrajzába haladtam végig, onnan mazsáztam, és akkor ugye a másik az az, hogy az ő saját élete nyomokban hogyan jelenik meg a krimieiben. Tehát ezekből vontam ezeket a dolgokat össze, és így rajzolódott ki. És ugye az is nagyon jellemző, hogy ő mitől volt függő, hogy nem az alkoholtól vagy a cigarettától, hanem ugye mindenkinek van valamilyen függése, ami nem baj egyébként, mert mindenkinek valamilyen függésre szüksége van. Neki az alma volt. És akkor ez is számomra vicces volt, hogy 2-3-szor előfordult egy krimiben, hogy írónőt ábrázol, aki állandóan almát eszik. Minden mentén lehet ezt a portrét megrajzolni, a műveit és a saját életét alapul véve.
De fedeztél még fel saját magad számára valamit Agatha Christie-ből azon felül, amit nyilván összeolvastunk? Jó, az önéletrajza az nagyon sokat nyújt, de hogy számodra milyen Agatha Christie?
Én megerősítést kaptam. Ezt egyébként nem tudtam, míg el nem olvastam az életrajzát, hogy ő anyanyelvi szinten beszélt franciául, és hogy eredetiben olvasott, nem tudom én, Dumát, meg Proustot, meg mindenkit. Tehát nekem ez volt egy óriási ilyen aha élmény. Megerősítést kaptam. Ugye azt gondoljuk, hogy egyformák vagyunk, de egy csomó mindenben különbözőek vagyunk. Még magyarként is sokszor nem értjük a másikat, pedig elvileg egy nyelvet beszélünk, mert más a világlátásunk. Az övé az enyémhez nagyon közeli és érthető volt. Tehát egy tudatos nő volt, nem volt egy parti arc, visszahúzódó volt, szeretett főzni, nagyon szerette a családját, szeretett sétálni, olvasni, tehát csupa olyan dolog, leleményes volt, elképesztő humora volt, elképesztően spontán tudott lenni azokkal, akiket szeretett. Ezzel kapott ajándékba egy kiló méregdrága beluga kaviárt, és egyből föltárcsázta az 5-6 legjobb haverját, hogy kaviár, vacsora, koktélokkal, amit ő ugye nem ivott, az ő kedvenc koktélje, az egy rész tejszín, egy rész tejjel jól felkeverve, de nem összerázva, ez volt. Tehát, hogy inkább megerősítést kaptam, hogy egy lényeglátó, lényegre szorítkozó, nagyon magának való, egy kis különc nőci volt, de elképesztő aggyal, és elképesztő humorral, és elképesztő világteremtési, meg atmoszféra-teremtési képességgel, amit én nagyon szerettem.
Most ezeket te kimazsoláztad a kötetekből, összeállt a fejedben, ellenben, amit tálaltál, és ahogyan. Az hogyan állt össze? Azzal tulajdonképpen mi volt még a célod azon kívül, hogy az olvasó számára élvezet legyen, de még mi?
Ugye az irodalmi szakácskönyvek, amiknek Magyarországon is van a hagyománya, bár nem sok, de például az Ínyes Mesternek a kötete ilyenek, illetve Erdélyben a Kövi Pál Erdély lakomája, hogy nem kedvenc ömlesztett receptjeim gyűjteménye, hanem egy struktúrált rendszer, amit mindig egy irodalmi igényű gasztronómiai esszé vezet be, egy írás, ami ugye a gondolkodást elindítja az adott témáról. És akkor én ezt gondoltam ki, hogy legyen 5 rész ebben a kötetben, ugye reggeli, ebéd, 5 órai tea, és azután a vacsora és a koktél idő, tehát ez adta a keretét. Ugye mindegyiknek az elején van egy írás, ami egyben összekapcsolja Agatha Christie-t és az ő partnerét, partner in crime, ugye angolul, tehát több tettestársát, bűntársát ebben a kötetben, aki ugye Auguste Escoffier, Magyarországon annyira nem ismert királyok séfe, séfek királya, ahogy Agatha Christie ugye a krimi királynője. Ugye egy francia séf volt, már meghalt 90 évvel ezelőtt, viszont ő reformálta meg a francia konyhát, és ugyanolyan tökére és luxus szintre fejlesztett dolgokat csinált a gasztronómiában, mint szerintem a krimiben Agatha Christie. Viszont nem volt elitista, beképzelt, hanem a bonyolulton túl felfedezte az egyszerűséget, a csúcsot. Tehát az ő receptjei, amik magyarra eddig nem voltak lefordítva, ezeket társítottam be az Agatha Christie történetek mellé. tervem ezzel az egésszel az volt, hogy ezt a két számomra nagyon fontos embert összehozzam, és megmutassam az ő világukat, ami megerősítést adhat olyan embereknek, akik szeretik az étkezést és szeretik őket. Rengeteg ajtót kinyithat az ember lelkében, mert egy étel, egy történet az elindíthat egy kötet elolvasása felé, egy film megnézése felé, egy utazás felé. De azt mutatja meg, hogy egy pici ételből akár felépíthetünk egy saját új életet vagy évet is. A gasztronómia is képes erre, hiszen tudjuk, hogy egy jó vacsora új lehetőségeket adhat nekünk. Dumas, az általam fordított másik ember mondja azt, hogy a kifinomult ételek, a borok bíborja és a fekete mélysége mellett egy étkezés hozzátevője a szellemdűs társalgás. Most nyilván ez nem minden nap a rohanásba, de néha, hogyha kerítünk erre lehetőséget, akkor felkészülhetünk tudatosan arra, hogy egy születésnapot, egy jeles évfordulót, egy ünnepet, hogy ünneplünk meg, erre készülünk, akár együtt olvasunk, kitaláljuk a menüt, akár ennek megkoronázásaként megnézünk egy filmet, ami ide kapcsolódik. Tehát, hogy egy nagyon inspiráló dolog, ami nem arról szól, hogy kalóriát viszünk be, hanem ehhez kapcsolódhatnak művészeti alkotások, tényleg utazások, beszélgetések, saját történetek, inspiráló lehet az egész, és az asszociáció alapján bárhová indít, talán ebben segíthet. De ha csak az ember kényelmesen forgatja, és néha megcsinál egy ételt, az is bőven elég.
Egyébként akár meg is csinálható, annyira részletező?
Ez a régi típusú, tehát nem az úgynevezett anyaghányados szakácskönyvről van szó, ahol ugye leírják, hogy nem tudom, 2,5 deka a prézli, 3,5 deka a vaj, hanem itt elmondják, hogy mik a hozzávalók, és hogy kell összerakni. Ehhez szerintem valamennyire vagy kell tudni főzni, valamennyire, tehát nem nagyon. El lehet mindent készíteni, de az is lehet, hogy abszolút inspirál. És hogy minden háziasszony még a kis saját trükkét hozzáteszi, azt is hozzá lehet tenni. Van benne egy-két magyaros recept is, mert a magyar piros paprikát az Escoffier vezette be a francia gasztronómiába, tehát azokkal is lehet kísérletezni. Nagyon sok benne a tojás recept, amit szerintem nem nehéz elkészíteni. Budjantott tojás, spenóttal és hollandi vajmártással, mandula liszttel készített tojásomlett lekvárral. De vannak benne egészen egyszerűek is, tehát tojással mindenféleképpen lehet kísérletezni, abszolút nem bonyolult, és aztán lehet fejlődni és menni magasabb szintre, ha szeretnénk.
Van ennek kulturális többszínűsége is? Olyan szempontból nem emlékszem, hogy Agatha Christie más országoknak a gasztronómiáját mennyire csempészte be ezekbe a krimikbe?
A helyszínek miatt becsempészte, tehát ugye ő még 16 éves korában megnyerte egy kókuszdió dobáló versenyt, ugye gyarmattartó társadalmakban ilyen mókák voltak. Ott nyert egy tányért, amire az volt írva, hogy ha nem értesz valamihez, olajozd a kerekeket. Ugye ez azt jelenti, hogy ha valamit nem tudsz, akkor csinálj olyat, amihez értesz. És ő ehhez abszolút tartotta magát egész életében. Tehát amikor mondjuk a gyilkosság Mezopotámiában, vagy nem tudom, bagdadi helyszín is van, egyiptomi helyszín, ott behozza ezeket az ételeket, amiket maga is kóstolt. De amikor a titokzatos kék vonatról van szó, ami ugye Dél-Franciaországba visz, és ott van egy bűntény, akkor pedig a legkifinomultabb francia fogások vannak, vagy amikor párizsi a helyszín, akkor ott. Amikor pedig a Miss Marple-t ugye ülteti a kis levendula illatú foteljében valahol Nagy-Britanniában, akkor természetesen jönnek a pudingok, a teák, a pulykasült, a poáró is, amikor Nagy-Britanniában van vendégségben egy karácsonyi helyszínen, akkor ott az angol fogásokat kóstolja meg, és ezek a receptek ugyanígy ebben a kötetben, a krimik és krémek Agatha Christie és Escoffier mester rendezvúja Gourmandiában, ugye ez a kerek címe, ebben benne vannak, tehát az az ő színes világuk, az a recepteken keresztül is tükröződik.
Szó esett a mérgekről is, ugye, mint a gyilkosságnak egyik tökéletes módjáról. Vajon a méreg azért jött be Agatha Christie-nél, mert sokkal szubtilisebb, finomabb, mint egy egyszerű lepuffantása például? Tehát, mert igen, mert ez a gasztronómiai vonal ennyire erős nála?
Ez úgy jött, hogy ő gyógyszerész segéd volt az első világháborúban, ugye, amikor a férfiak a fronton voltak, akkor a nőknek dolgozniuk kellett. Hát ugye női dolgokat vállaltak először, a aztán később ugye a férfiasabb munkákat is el kellett. Ő egy patikában volt gyógyszerész segéd, és hát ott ugye megtudta, megismerte azt, hogy ami kismértékben orvosság, az nagy mértékben méreg. És hát ez milligrammokon vagy mikrogrammokon múlik. Mivel ott éveken keresztül művelte ezt a dolgot, megtanították rá, hogy orvosságokat állítson össze, kenőcsöket állítson össze. Volt ráadásul egy főnöke, aki imádta a mérgeket, mert a zsebében egy ilyen gyilkos dél-amerikai mérget hordott, amivel az egész falut kiirthatta volna. Hát őhez a misztikus világhoz közele került, és tartotta magát ehhez, hogy amihez értő, azzal foglalkozik. És hát itt ő saját maga összehozta a gasztronómiát a mérgekkel. Ugye nagyon szeretett enni, főzni, ismerte a mérgeket, tehát őnála szerintem ez egyértelmű volt, hogy ez össze fog kapcsolódni, és ezért mérgezett előszeretette. Az amerikaiak kiszámolták, egy amerikai kutatónő, hogy a könyveinek a kétharmadában méreggel öl, sőt, több mint kétharmadában, tehát nagyon ritkán volt az, hogy valami másfajta gyilkos elkövetési mód került. Tehát nyilván néha már ő is unta, hogy mérgez arzénnal, vagy strichtinnel, vagy én nem tudom, mindenféle mérgek, hanem egy idő után behozott egy unalmas pisztolyt, vagy kést is, vagy kötelet, vagy fulladást, vagy bármit.
Ugye Agatha Christie-t megelőzte Dumas-nak a szakácskönyve, na már most az azt hiszem sokkal explicitebb, tehát az egy szakácskönyv. Elindultál te egy olyan úton is akár, hogy megpróbálsz valóban valamilyen gasztronómiai történetet, összehasonlítást magadban kialakítani, és ki tudja, mi lesz majd a vége, akár könyvben, akár filmben?
Ezt nem tudom. Kíváncsian várom, mert ez mindig egyszer csak úgy alakul, hogy az ember mi az, amit csinálhat, meg mi az, amit a sors szán neki feladatként, mert azt is el kell fogadni, hogy nagyon sokszor nem azt csináljuk, amit szeretnénk, hanem amit lehet. Tehát az is lehet, hogy fölkérnek majd megint valamire, és akkor az lesz. Egyelőre én most a jelenben vagyok. Pont az előző filmem a Bőlközlegény megmentése, amit nagyon sok fesztiválon itt Erdélyben is bemutattunk, az most fölkerült az internetre, a Színegóra. Azt most elengedtem, ugye most ennek a könyvnek még zajlik a bemutatója, aztán, hogy ezután mi lesz, ahhoz kell egy kicsit egy kiürült agy. Nem tudom, én ezt fontosnak tartom, vagy valahogy így alakult, hogy ezzel foglalkoznom kell. A Dumas szakácskönyv az annyiban más, mint ez a krimik és krémek, hogy azt a Dumas saját maga struktúrálta össze, tehát ő azt az élet a főművének tartotta, amit egész életében írt. Mint általában ugye mindenki az élete nagy vágyát mindig tologatja maga előtt, mint egy nagy sziklát, Sisyphus fölfele, hogy majd egyszer. És ő is, amikor már a halálán volt, akkor Bretagne-ba lement a szakácsnőjével és a titkárával, és akkor állította össze. Ez egy gigantikus mű, tehát a magyarul megjelent, az körülbelül a negyede annak, mert kiadó azt gondolta, hogy ilyen mennyiségben a Dumas irodalmi szakácskönyvére nem biztos, hogy kíváncsiak lesznek az olvasók. Ehhez képest szépen már szinte teljesen elfogyott a második kiadás. De ezt ő struktúrált, az elejére írt ugye egy gasztroregényt, ami a gasztronómia történetét mutatja be a kezdetektől a 19. század végéig. Ádám és Éva leszakítja az almát, mint első étel. A 19. század végén pedig már San Franciscóban patkánypörköltet esznek, és az évszázadok során hogyan jelenik meg a tányéron az, hogy a világ az hogy változik, tehát hogy a római a kifinomultsága, amikor az énekes madaraknak csak a nyelvét tették meg, már olyan finnyások voltak, utána jöttek a barbárok, akik meg véres húst tettek fatányéron. Szóval ebben a kis regényben ez benne van, és akkor utána ő neki ez egy ilyen enciklopédikus műve, hogy minden egyes betűhöz az oda tartozó, például B betű, mondjuk bárány, és akkor a bárányról van egy bevezető, irodalmi, színvonalú kis novellácska, amit kell tudnunk a bárányról, és vonatkozó receptek. De a következő B betűs dolog, mit mondjuk bab, akkor a babról is megint ír valamit, és a bab receptek, amiket a világ minden tájról összegyűjtött. Vannak benne egyébként erdélyi receptek is, puliszka medve, mi más, és magyar receptek is, Varganya Mártás, akkor a borokat nagyon kiemeli, hogy milyenek a magyar borok, a tokai, és így tovább. Az egy más típusú kötet, ugye ezt a krimik és krimeket én erőltettem egy struktúrába össze, de próbáltam nem izzadságszagúan.
Ezt azért is kérdeztem, mert én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok hát generálják egymást, tehát vezetnek téged egy úton, óhatatlanul is kíváncsivá tesznek, és elindulsz egy úton, tehát hogy fontos lesz számodra, ugye?
Az biztos, hogy így van, csak én ahogy visszanézek, ott kezdődik az életem, hogy 13 éves vagy 14 éves koromban én német tagozatra szerettem volna menni gimnáziumba, mert hogy a felmenőim svábok. De ugye ez is titkolva volt a rendszerváltásig, mindegy, ez egy más történet, de az egyszer csak kiderült. Nem vettek fel. Akkor angolra szerettem volna menni, mert ugye akkor már pont jött be az új világ a rendszerváltás. Oda se vettek föl, fölvettek, beraktak engem francia osztályba. És az volt az első olyan, hogy rájöttem arra, hogy egy csomó dologban nem én döntök. Rengeteg film volt, amit meg szerettem volna csinálni. Sok-sok-sok dolog volt, és érdekes, hogy bizonyos dolgok sikerülnek. És bizonyos dolgok nem sikerülnek, és valamerre tudok teremteni, valamerre nem tudok teremteni. De magánéletben is ugyanez a helyzet. Tehát biztos, hogy rajta vagyok egy úton, de azt már elengedtem, hogy az én logikám érvényesüljön, tehát valami másnak a logikája érvényesül, és hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a folytatás.
No, de kipróbálsz mindent, ami izgalmasnak tűnik? Akár Agatha Christie-nél, akár Dumas-nál?
Nagyon sokat kipróbáltam, nagyon-nagyon sokat, meg azóta is van olyan, amit például a nagy francia húslevest, azt próbálom úgy csinálni, mint hogy Dumas. Tehát, hogy sokféle hús, sült húsok is bele, csontok is bele, a hagymába szegfűszeget, és itt tovább. Azt mondjuk nem követtem, hogy bizonyos hónapokban a varjút is lehetne belerakni, az arra nem vitt rá a lélek, de nagyon sok minden, nagyon szeretem a főzelékeket, középkori apátság receptje alapján készítem a főzeléket, ami a Dumas szakácskönyvben benne van, mindegyikbe bele kell főzni egy salátának a közepét, azt a harsogó zöldet, amiben egy kakukkfű ágat tűzünk, és így főzzük meg a zöld borsót vajjal, egy kis tejszínnel és liszttel. Nagyon finom lesz. Már most kordul is a gyomrom mindjárt, mert most megenném. Tehát nagyon sok mindent így csinálok, meg az Agatha Christie és a Dumas dolognál, és a tojásreceptekből rengeteget kipróbáltam. Sütőben sült, besámeles, budjantott tojás, gratinírozva, tehát sajttal lesütve, elképesztően finom. Az egész család imádja, és könnyű elkészíteni. Szóval mindig valamit kipróbálok belőle, de mivel tudok főzni a magam módján, nyilván nem úgy, mint egy séf, ezért érzem, hogy mi az, ami jó lehet, tehát, hogy így kerültek be a receptek. A Dumas receptjét a Dumas maga letesztelte, az Escoffier meg, hát azért a séfek séfe, aki kiadja a saját receptjét, abban azért megbízom, na. Úgyhogy ilyen gát nem volt benne, hogy most izgulok, hogy működik-e, hát biztos, hogy működnek.
Azért is kérdeztem, hogy ezek mennyire könnyen elkészíthetők, mennyire kell hozzá tényleg főzéstudás, türelem, idő, aminek hiányába vagyunk.
Hát a türelem meg a szeretet, az szerintem mindig kell. Nyilván, amikor az ember rohan, és megfőz egy virslit a családnak vacsorára, tehát nem kell minden nap karácsony, vagy nem kell minden nap csúcsot dönteni, tehát ezt el kell engedni. De amikor van rá lehetőség, akkor érdemes, hogyha ehhez most van lelkünk, meg van időnk. Be lehet vonni emberek, már a bevásárlásban, már az elkészítésben, akár együtt olvasni, együtt filmet nézni. Ha valakinek ehhez van egy érzelmi hozzáállása, akkor ebből egy csoda lesz. Valamennyire kell tudni főzni, tehát most ez ne ez legyen az első egy 13 éves vagy egy 14 éves lánynak vagy fiúnak, de hogyha ő egyébként ebbe tehetséges, akkor még ő is tudja, amik egy tojást el tud készíteni.
Most két film között vagy? Vagy hol vagy éppen, hogyha már ezzel kezdtük, hogy mit szoktál két film között csinálni?
Két film és két könyv között. Csak azt nem tudom, melyik jön előbb. Ez a nagy kérdés. Megmondom őszintén, nagyon hálás lennék, ha film lenne, mert most az. Nagyon szeretek forgatni, nagyon szeretek vágni, szeretek forgatókönyvet is írni, bár mindegyik után elégetem a saját forgatókönyvírói és rendezői és egyéb köpönyegemet, mert ugye igénybe veszi az embert. De most pont kiéheztem erre, hogy stílusos legyek, hogy most a filmnek örülnék. De babonás vagyok, úgyhogy nem mondok részleteket.